ünnepi istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket fennállva testvéreim, és kérjük Urunk áldását együttlétünkre. Köszönjük néked, mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztust, hogy őt elküldted, hogy megváltson bennünket. Köszönjük néked, Jézus Krisztusunk, drága áldozatodat, melyet a Golgota keresztjén bemutattál. Köszönjük néked, hogy ahogy írva van, drága árat fizettél, a te véredet, életedet adtad az Atya Istennek, hogy azért megbéküljön irántunk, bűnösök iránt, és megbocsásson nekünk, visszafogadva bennünket magához, a vele való drága közösségbe. Köszönjük néked, hogy ezt a drága áldozatot meghoztad érettünk, és áldunk azért, Atya Istenünk, mert nem hagytad fiadat a sírban, hanem föltámasztottad őt harmadnapra, hogy részesíthessen bennünket az ő igazságában, amit így megszerzett minékünk. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged, akik hisznek a te örömhíredben, az evangéliumban, azokat valóban részesíted a te igazságodban, melyben megállhatnak az Isten színe előtt, haláluk pillanatában is, de az utolsó ítélet óráján is. És örök elfogadást nyernek, hogy ott lehessenek veled és a te országod dicsőségében. Köszönjük néked mindazt, amit elterveztél, és köszönjük, hogy ezt véghez fogod vinni a maga idején. Áldunk azért, mert ezt az első eget és földet megtisztítod, és új eget és új földet teremtesz, melyben igazság lakozik. És köszönjük néked, hogy te bennünket, mai embereket is azért keresel meg az örömhírrel, az evangéliummal, hogy higgyünk Jézusban, mint a megváltó Urunkban, és rendeljük alá szívünket, életünket, mert azt akarod, hogy egyszer ott legyünk a te országodban. Nem akarod, hogy elkárhozzunk örökre, hanem azt szeretnéd, hogy veled legyünk örökre. A te áldásaidnak, a te drága személyednek örvendezhessünk. Együtt a Krisztussal és együtt a Szentlélek Istennel. Kérünk téged, hogy vonj most is a szívünket magadhoz közelebb, és áldj meg minket egyen-egyenként. Miközben téged dicsőítünk, atyánk, és téged magasztal a szívünk, hadd gazdagodjunk mi magunk. Kérünk téged arra, hogy azért gazdagíts minket, hogy még jobban tudjunk benned örvendezni, és még jobban tudjunk téged dicsőíteni, mint eddig. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt első leveléből, a 15. részből, a 19. verstől a 28. versig. A hosszabb igeszakaszt alázatos szívvel leülve hallgassátok végig. Tehát Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt első levele 15. részében a 19. verstől ezt olvassuk. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül. Zsengéjük lett azoknak, akik elaludtak. Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is. Mert amiképpen Ádámban minnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban is minnyájan megelevenítetnek. Mindenki pedig a maga rendje szerint. Első zsenge a Krisztus, aztán akik Krisztuséi az ő eljövetelekor, aztán a vég, mikor átadja az országot az Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden birodalmat, minden hatalmat és erőt, mert addig kell néki uralkodni, amíg nem ellenségeit mind lábai alá veti. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál, mert mindent az ő lábai alá vetett. Mikor pedig azt mondja, hogy minden alája van vetve, nyilvánvaló, hogy azon kívül, aki neki mindent alávetett. Mikor pedig mindent alája vetett, akkor maga a fiú is alávettetik annak, aki neki mindent alávetett, hogy az Isten legyen minden mindenekben. Kedves testvéreim, alapigénk a feltámadás himnuszából származik, ahol Pál apostol azt hirdeti, amit korábban szóban is elmondotta a korintusiaknak, tudnélik, hogy Jézus, a názáreti Jézus a földi történelem keretei között, fizikai testben, dicsőséges testben feltámadt harmadnapon a halálból. Az a test, amiben feltámadt, ugyanaz volt részben, mint amit megfeszítettek, de mégis egy új állapotban, egy megdicsőített állapotban jelent meg Jézus ebben az új testben. Ez az eredeti apostoli bizonyságtétel szólalt meg akkortól kezdve sok időn keresztül, és ma is itt megszólal közöttünk. Krisztus feltámadt dicsőséges testben harmadnapra a halottak közül. Ez a feltámadás, ez még inkább aláhúzza előttünk az Úr Jézus Krisztusnak, az ő személyének világra szóló, kozmikus, páratlan jelentőségét. Ezt szeretnénk megvizsgálni egy picit a mai együttlétünkön, annak a három fogalomnak a tükrében, amit ebben a felolvasott ige szakaszban találunk. Az első ilyen fogalom az, hogy Krisztus az első. Az első. Tudnélik, az első azok között, akik elaludtak, vagyis meghaltak. Első azok között, akik ezek közül föltámadtak. Ugyanezt írja a Kolossé levél első részének a 18. verse, ő a kezdet első szülött a halottak közül, hogy mindenekben övé legyen az elsőség. Tehát Jézusnak abszolút elsőbsége van a dicsőséges feltámadás tekintetében az emberiség tagjai közül. Ő a legelső ember, aki a feltámadásakor legyőzte az Ádám és Éva bűne miatt az emberiség fölött, mi fölöttünk is uralkodó halált, a halál törvényét. Bár Jézus a halálnak megengedte, hogy a kereszttel legyőzze őt, mert el kellett, hogy vegye bűneink büntetését, a bűnzsoldja a halál, ezt el kellett, hogy vegye, de a halál, aminek megengedte, hogy legyőzze egy időre, nem tarthatta fogva. Ő a halálról túl került, de a halál túl oldaláról ide, ezen oldalára, testben, új testben visszajött, a történelemben elsőként. Ő az, aki először áttörte a halál falát onnan ide. Mert innen oda mi is át fogunk rajta menni, de majd a mi időnk is eljön, amikor onnan átjövünk ide, de ő az első, aki ezt megtette. Akik esetleg eszünkbe jutnak, hogy Jézus földi szolgálata során feltámasztott őket a halálból, mint a Naini ifjú, vagy Jairus leánya, vagy Lázár, azok nem dicsőséges testben támadtak föl. Ezért nem is mondjuk, hogy az ő feltámadásuk feltámadás, ők megelevenedtek. Megelevenedtek. Ugyanabba a testbe jöttek vissza, amiben meghaltak. Később eltelt egy kis idő, és aztán Jairus leánya is meghalt, és a Lázár is, és a Naini ifjú is meghalt később. De Jézus nem abba a testbe jött vissza, amiben meghalt, hanem egy másik testbe, de ami mégis ugyanaz volt, mint az előző, mert azt az előzőt, amit leköptek, amit keresztül szögeztek, amit megkorbácsoltak, azt egy dicsőséges állapotba hozta vissza. Dicsőséges állapotba. Ez az első feltámadás, Jézusnak a feltámadása. Ezt az ő dicsőséges visszatérését a halál nem bírta egyáltalán megakadályozni. Ezzel bizonyította Jézus, hogy erősebb, mint a halál. És ezzel megnyitott egy utat, amin majd követni fogják a többi halottak is. Hasonlóan tett Jézus, mint ahogy cselekszenek egyes nagy hegycsúcsok meghódítói, akik először másznak meg valami csúcsot, és akkor kiépítik oda az utat, amit utána az utánuk jövők használnak. Ha aztán nem tetszik, akkor csinálnak egy másikat mellette, de lehet használni az első utat. Jézus is az első, aki egy utat tört a feltámadásnak, és majd követik őt azon az útvonalon majd mások is. Csodálatos dolog ezt, testvérek, ha ezt megértjük, és hittel elfogadjuk, hogy beteljesedett az Jézus Krisztus által, amit már Dániel könyvében olvasunk, hogy a halottak egy napon feltámadnak, hát ő az első ezek közül, a halottak közül, aki föltámadt, és majd aztán követik őt a többiek. Mert hogy követik. Pál apostol testvérek arról ír ebbe a szakaszba, hogy Jézus feltámadása nem egy önmagában álló, nem egy elszigetelt, abszolút egyedülálló esemény a történelembe, hanem csupán egy nyitány. Egy hatalmas nyitánya a halottak, az összes halottak feltámadásának. Ez az óra, amiben Jézus feltámad, csak az első óra. Majd jön a többi, amikor illetve az az óra, amikor a többi halottak is követik őt a feltámadásnak az útján. Vagyis ezt nagyon fontos lenne ebből az ige szakaszból a szívünkbe vésni, és megérteni, és újra megérteni, hogy Jézus feltámadása az nem egy annyira páratlan esemény, hogy aztán semmi hozzá hasonló nem fog történni soha. Fog történni. Te is föltámadsz, meg én is föltámadunk. Majd meglátjuk, hogy mire. De föltámadunk. Ha tetszik nekünk, ha nem tetszik. Lehet nem hinni Jézusnak a feltámadását, lehet legyinteni rá, meg lehet a halottak föltámadása is legyinteni, de ez semmit nem változtat azon, hogy egy napon föltámad Jézus is, meg mi is ő fogunk támadni. Ha tetszik nekünk, ha nem. Ha hisszük, ha nem. Az Isten ezt közli velünk, ezt nem kívülről fogjuk szemlélni, aztán nem az lesz, hogy most akkor én ezt elhiszem, vagy nem hiszem el, mert azt hiszem, hogy én vagyok a nagy okos ember, aki jobban tudom még az Istennél is a dolgokat, és a beképzeltségembe és a gőgömbe ugye felülbírálom még az Istent is, mert hát az úgy nem lehet, hogy itt meg van írva, de úgy lesz, testvérek. Jó megnyugodni benne, úgy lesz. Ne áltassuk magunkat, hogy mi a nagy okosak vagyunk, mert nem vagyunk nagy okosak, bolondok vagyunk. És egy napon te is fel fogsz támadni, ha hiszed, ha nem. Én is fel fogok támadni. Ez a korintusiaknak jutott eszébe, hogy ők azt mondták, hát Jézus feltámadt a halálból. Feltámadt, ezt elhitték. De hogy a többi halottak is feltámadnak, azt már nem hitték el. Na, ők is ilyen kritikus elmék voltak, ilyen racionalista elmék voltak. Őnekik ezt nem lehetett beadni, mert ők jobban tudták. Pál apostol hiába mondta nekik. Ők csak ragaszkodtak az ő gondolatukhoz. Hát Jézus föltámadt, na jó, nehéz elhinni, de ezt elhisszük. De hogy a többi halottak, és azt már nem. És mondja nekik Pál apostol itt ebben a 15. részben a levelében, hogy ha ti tagadjátok a halottak föltámadását, akkor Jézus se támad föl. Akkor Jézus se támad föl. És ha nem támadnak a halottak, Jézus se támad fel, mondja, és arra vezeti rá őket ebben a 15. részben, hogy Jézus feltámadása pontosan garantálja a többi halottaknak a feltámadását is. Ha tetszik, ha nem, Jézus feltámadásával, hogy így mondjam, megkezdődött a halottak föltámadása. Minden halott föl fog támadni, mert Jézusnak a feltámadása ezt a dolgot garantálja, bebiztosítja. A két esemény egymástól megkülönböztethető, tudnélik Jézus feltámadása, a halottak feltámadása, de el nem választható. Jézus feltámadásában, mint egy dióban a bele, benne rejlik az összes halottaknak a feltámadása. Ezt nagyon fontos megértenünk, testvérek. Nem választható el, még akkor se választható el, ha ez a két esemény időben valóban el van választva egymástól, mert máskor történt Jézus feltámadása, és máskor fog megtörténni a halottak föltámadása, de a kettő egymással szoros kapcsolatban van. Olyan Jézus feltámadása, mintha meggyújtottak volna egy gyújtózsinort. És ez a végén nagyot fog robbanni, biztos, hogy nagyot fog robbanni, mert a láng végig megy, és a végén megtörténik a halottak feltámadása. Egyszerűen elkerülhetetlen, hogy ez megtörténjen. És amikor ezen gondolkozunk, testvérek, akkor gondoljunk most még arra is, hogy van az emberiségnek azért egy nagy kérdése. Tudnilik az, hogy mi történik az emberekkel a halál után. Nos, testvérek, ez történik, hogy van egy átmeneti idő, amit a lélek eltölt valahol a test nélkül, de egy idő után megtörténik a testnek és a léleknek az újra egyesülése. És Isten ezzel a feltámadással, ami ott történt akkor, és ami majd még történni fog, válaszol arra az érzésünkre, ami bennünk van, és amit nem bírunk magunkból egyébként kiirtani, tudnélik, hogy a halállal nincs mindennek vége. Nem tudjuk elfogadni ezt, hogy a halállal mindennek vége van, és az ember megsemmisül. Isten azt mondja, hogy így van. A halállal nincs mindennek vége. Utána van tovább a léleknek is egy tudatos állapota, de eljön az óra, amikor minden halott feltámad. Az is, aki a földi élete során hit Jézusban, és az is, aki nem hit benne. Aki elutasította, vagy aki elfogadta. Mindenki föl fog támadni, testvérek. És van, akinek ez a feltámadás nagyon szomorú lesz. Végtelenül szomorú, tragikus feltámadás lesz. Mert aki úgy élte le a földi életét, testvérek, hogy a saját maga istene volt, saját maga körül forgott az élete, Mindig a saját akaratát hajtotta végre, beképzelt, hiú, gőgös módon élte le az életét, lehet, hogy lelkész volt, lehet, hogy presbiter volt, lehet, hogy templomba is elment, rendszeresen, vagy akár csak hébe-hóba, de testvérek, aki így éli le az életét Jézus nélkül, az az ember föltámad majd a kárhozatra. Aki meg úgy élte le az életét, hogy ember volt, de az a szívének, az életének a centrumába fogadta ezt a Jézust, akivel itt a Bibliába találkozunk. Aki hitt ebben a Jézusban, és rábízta magát erre a Jézusra, és igyekezett az ő akaratát tudakolni a Bibliából, és követni azt hálából és örömmel azért, amit Jézus érte cselekedett, hogy tudilik megváltotta. Akinek volt a szívébe ez a legfontosabb kincs, hogy Jézus, az én drága megváltó. Aki így élt el az életét, az örök életre fog feltámadni. Ezt nem én találom ki, értitek? Nem a reformátusok találták ki, nem a katolikusok találták ki. Jézus mondta. Nála is jobban tudjuk. Az Isten fiánál is jobban tudjuk. Ne tudjuk jobban. Azt mondta, hogy föltámadnak a halottak. Van, aki az örök kárhozatra támad, és van, aki az örök életre támad föl. És ezzel, testvérek, nekünk lehet, hogy ez nagyon nem tetszik, vagy sok embernek nem tetszik, lehet, hogy nekünk tetszik, akik itt vagyunk, de sok embernek nagyon nem tetszik, hogy állást kell foglalnom ezzel kapcsolatban. Itt vagyok én, a mai ember, és mi azt szeretjük, hogy minket ne hozzanak ilyen döntési helyzetbe, ilyen kis kényszerhelyzetbe. De az Úr Jézus, testvérek, mindig ilyen helyzetbe hoz minket. Ha tetszik nekünk, ha nem. Ő az Istennek a fia. Ő maga Isten, aki bennünket igenis ilyen kényelmetlen helyzetbe hoz, hogy ember, eléd adtam a halál útját, meg az élet útját. Válaszd az életet. Lehet, hogy nem szereted, mert egy ilyen 21. századi ember vagy, aki hozzászoktál ugye ahhoz, hogy ez is jó, meg az 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 is jó, ezt majd én eldöntöm, hogy melyiket választom, mert itt minden jó. Csak nekem éppen most, mit tudom én, éppen most ezt tetszik, azt akkor ezt választom. De azt is választhatnám. Nem, Jézus nem ilyen, testvérek. Ő azt mondja, hogy válassz engem, mert akkor az életet választottad. Ha meg nem engem választasz, választhatsz 21. századi emberként azt, amit akarsz, de el fogsz kárhozni. Egy olyan élet után, amiben tönkre teszed saját magadat. Jézus ilyen, testvérek, és nem szabad ezt nekünk, ezt a Bibliából olvassuk ki, onnan vesszük elő. És ezzel, ha mi hiszünk Jézusba, akkor viszont, testvérek, nagyon vigasztaló nekünk ez a halottak feltámadásáról szóló üzenet. Nekem vigasztaló, és hiszem, hogy sokunknak, és remélném, hogy mindnyájunknak vigasztaló. Akkor mi örömmel mondjuk azt, hogy látjuk Jézus példájából, mi lehet a holtak porából, ugye, amit énekeltünk. Hát ez egy nagy hitvallása, ami református elejének. Ami református elején nem tagadták Jézus feltámadását, meg a halottak fel, ami hitték. Hitték, testvérek. Az nem református, aki ma nem hiszi, az a református, aki hiszi ezt a dolgot, vagy az protestáns. Ugye? Mert mi látjuk Jézus példájából, mi lehet a holtak porából. Nem semmi, hanem feltámadás, dicsőséges feltámadás a benne hívőknek. Ezért biztatja magát ugye a másik Zsoltárban, hogy szűnjetek meg félelmeim. Változzatok kétségeim, reményékké, örömökké, mert nem alszom el örökké. Ez a református hitvallás. Akik hiszik Jézus feltámadását, azok így néznek szembe a legyőzött ellenséggel. Olvassuk a Heidelbergi KT-nek a 45. kérdését. És ott azt mondja, hogy mi hasznunk van nekünk Jézus feltámadásából. És azt mondja azt, hogy ez a záloga, a biztosítéka, ami dicsőséges feltámadásunknak. Ahogy ő, úgy mi is, dicsőségben fogunk a maga idejébe feltámadni. És akkor mi számodra a halál, kérdezi a Heidelbergi KT, ha már itt tartunk. Nem más, mint a bűnnek való meghalás és átmenetel az örök életre. Mi egész másképp nézünk a halálra. Ha hisszük Jézus feltámadását és azt, hogy abban benne van a mi dicsőséges feltámadásunk is. Ebbe a Jézusba, aki erősebb a halálnál. Aki hatalmas megváltónk lett a kereszten. Nos, testvérek, ez az első dolog, amit szeretnék aláhúzni, hogy Jézus az első. Ő az első a halottak feltámadásának a sorába, akit majd követnek a többiek is. Ki erre, ki arra. Aki Jézusban hívő ember volt, az örök életre, az örök dicsőségre fog feltámadni, és ez vigasztalja most az én szívemet is, és mindnyájunk szívét. A második fogalom, amit szeretnék kiemelni ebből a felolvasott igéből, az az eljövendő kifejezés. Mert hogy kérdezzük, mikor fog ez a mi dicsőséges feltámadásunk megtörténni? Nos, emlékeztetlek titeket arra, hogy most húsvét van, ugye 40 nappal ezután következik a mennybe menetel ünnepe. Akkor emlékezünk arra, hogy Jézus az Istennek a látható világából, hogy így mondjam, visszatért a láthatatlan világába, és most ott ül az Atya Istennek a jobbján, hogy az írás mondja, és majd onnan fog eljönni, ítélni élőket és holtakat, ahogy a régi második századi apostoli hitvallásunk mondja. Onnan fog eljönni, ítélni és holtakat. Ő az eljövendő. Krisztus az eljövendő. Most ül az Atya Isten jobbján, és onnan egyszer föl kell, hogy így mondjam, ilyen plasztikusan, és visszatér. És mi pedig, mint itt élő emberek a történelem keretébe, hogy így mondjam, vándorlunk, és megyünk szépen előre, addig a pillanatig, amíg Jézus visszatér. Ez az ő visszatérése, ez egy kitalálhatatlan időpont a mi számunkra. Nem megjósolható, nem magyarázható meg a világnak a körülményeiből, törvényszerűségeiből, egy kiszámíthatatlan pillanat a mi számunkra, és így a mi számunkra, ha élünk akkor, amikor ez történik, váratlanul fog megtörténni. De amikor megtörténik, akkor Jézus, az Isten ember, akit keresztre szögeztek, aki feltámadt, aki felment a mennybe, meg fog jelenni az ő dicsőséges testében, immár az egész emberiségnek látható módon, egy lenyűgöző pillanatban. Ez az ő parúziája, ahogy a görög szó mondja, az eljövetele. Ez az ő eljövetele. És azt mondja az írás, hogy ekkor fog megtörténni a halottak feltámadása. A kárhozatra is, meg az örök életre, az Isten országára is. Ekkor, ebben a pillanatban. Azt mondja az ígé, mindenki a maga rendje szerint támad fel, kettős pont, első zsenge a Krisztus, azután eljövetelekor azok, akik a Krisztuséi. Eljövetelekor. Csodálatos dolog ez, testvérek. Pál azt írja a 2 Korintus 5.1-ben, hogy e földi mulandó sátorházunk elbomlik, de tudjuk, hogy van egy örökkévaló mennyei házunk Istentől. Nagyon szép ez a kép, mert azt mondja, hogy az a test, amit itt leteszünk a földön, ha meghalunk, az csak olyan, mint egy sátor, ami szétfoszlik, szétbomlik, mint a nomádok, amiben ugye laktak. Ezt átélték ottan az olvasók, láttak ilyet. De az a test, amit a feltámadáskor felveszünk, az nem sátor, hanem örökkévaló mennyei ház. Kőből épült ház. Egy maradandó, egy szilárd, egy le nem bomló, szét nem foszló test. És mikor költözhetünk benne? Amit itt mond, az ő eljövetelekor. Az ő eljövetelekor. Ha ő benne hívő emberek vagyunk, akkor mi ebbe bele fogunk költözni, ebbe a múlhatatlan, megmaradó testbe, testvérek. És ez a nagy reménységünk. Ez a nagy reménységünk, hogy Jézus jön vissza. Visszajön. És ezt siettetjük, imádkozunk ezért, hogy jöjjön el a te országod. Ez ugyanaz, mintha jöjjön el Jézus. Jöjjön vissza Jézus. Azt jelenti. És azt a Jézust fogjuk meglátni, akiről azt mondja az apostol, hogy akiben ti kibeszélhetetlen és dicsült örömmel örvendeztek, noha nem látjátok őt, de hiszitek őt. Mi nem látjuk még Jézust, de már is örvendezünk benne, és tudjuk, hogy visszajön, és az a pillanat lesz számunkra a dicsőséges test felvételének a pillanata. Mondom, akik Jézusban nem hittek, a földi életük során, mint megváltójukban, mint urukban, nem kapaszkodtak bele, mint rászoruló emberek a mennyei orvosba, azoknak az a pillanat az a gyalázatos test, amiben a kárhozatra menekel, annak a pillanata lesz. Annak a felvételének a pillanata. De ne legyünk ezek között. Azoknak része a külső sötétsége lesz, ahol van sírás, lesz sírás. Nem a lélek fog sírni, hanem a testben fog sírni a lélek. És lesz fogaknak csikorgatása, mert fog is lesz, amit lehet majd csikorgatni. Nem lélek lesz csak, ami szenved, hanem lesz még egy test is hozzá. Ez nem, hát ha nem a mi útunk. Hát, ha a mi útunk az, hogy oda jutunk a dicsőséges testbe, örvendezve az Isten országába, az új égre és az új földre. Jézus tehát, testvérek, el fog jönni. Ezt az ő ígéretét ugyanúgy be fogja váltani, mint a többi ígéretét, és az ő ígéretére építették. Már előbb is mondtam, hogy az apostoli hitvallás a második századból jön, 170 körül keletkezett. Ebben a hitvallásban a kereszténység megvallotta már akkor Jézus ígérete alapján, hogy onnan lészen eljövendő ítélni elevenek. Fölment a mennybe, onnan lészen eljövendő. Súlyos szavak. Az nem ők találták ki, hogy Jézus majd eljön. Jézus maga mondta, hogy ismét eljövök, és megláttok majd engem. Az ő ígéretére építjük ezt a hitünket, testvérek, és bármi történjen velünk, bárhogy nyomorgassanak itt a világba, bárhogy diszkriminálják a keresztényeket, mert ma egyre inkább ezt éljük meg, hogy a keresztényeket újra diszkriminálják és bántják. Egyszer eljön az óra, amikor visszajön Jézus, és magához vesz minket dicsőséges állapotba, és oda tesz minket az új égre és az új földre, amit ő teremt. Ez a mi hitünk, testvérek. Na hát ez a második fogalom, amit szerettem volna kiemelni, tehát Jézus az első a halottak sorából, aki majd minket is feltámaszt, mikor? Amikor visszatér. Amikor visszatér. És letelepít az ő országába. És a harmadik fogalom, amit szeretnék kiemelni, az az, hogy ő győztes. Jézus győztes. Amíg az a pillanat, amiről az előbb beszéltem, meg nem történik, addig is mi tudjuk. Mert hiszünk az ígének, hogy Jézus az uraknak az ura, tehát a legfelsőbb úr, a királyoknak a királya. Ez a max, nincs tovább, non plus ultra. Ő az ura a mindenségnek. Amit Jézus testvérek megtett a Golgotán, az volt, hogy leszállt a poklokra. Így mondjuk ugye, alászállt a poklokra. Elvette a bűnt és azok büntetését az Atyaisten akaratából. És miután elvette, azután az Atyaisten mintegy így alányult, és elkezdte fölemelni. Azért, amit tett, elkezdte fölemelni. Úgy mondjuk megdicsőítette, fölemelte, egyre magasabbra emelte. Először csak a halálból, aztán utána a jobbjára, aztán utána az egész világ urává. Felruházta teljhatalommal, ahogy Jézus maga is mondta, nékem adatott minden hatalom, nem emberektől, Istentől. Emlékeztek, amikor Pilátus előtt állt, mondja Pilátus, hogy hát ki vagy te, mi vagy te, mi az igazság, hogy van, mint van, király vagy-e, nem vagy király. És akkor Jézus elmondja neki, semmi hatalmad nem lenne fölöttem, ha nem adatott volna neked. Az én atyám adott neked is hatalmat én fölöttem. De nagyobb azoknak a bűne, akik téged a kezembe adtak, mint a tied. Még vigasztalta is Pilátust, ha ez vigasztalás. De Jézusnak is adatott a hatalom, de neki teljhatalom adatott, testvérek. Teljhatalom adatott a látható világ és a láthatatlan világ felett. És azóta is ő az, aki felette áll a látható világ nagyjainak, és a láthatatlan világ nagyjainak is. Mi tudjuk, hogy a sátán nem a világnak az abszolút uralkodója. Nem a démonok uralják a világot. Meg a vámpírok, meg a nem tudom én kicsodák. Nem ezek uralják. Jézusnak a kezében van, testvérek, az egész láthatatlan világ feletti hatalom. Ezért mi nem félünk ezektől a dolgoktól, ezektől a személyektől, ezektől az erőktől, mert Jézusban vagyunk, és Jézus őrködik fölöttünk. Nem kell félnünk a sátántól, meg a szolgáitól. Nép, akit az Úr véd, mondja már Izraelről Isten. Isten népét az Úr Jézus védi, testvérek. A mindenható Jézus védi. Nem kell félnünk. És Jézus felette van a látható világ hatalmasságainak is. Ugye vannak itt nagy politikusok a világban. Ugye nagy hatalmú politikusok. Országvezetők, meg világvezetők. Azt hiszik, hogy ők a totum factum a világban, és a világ urai. Dehogy ők azok. Nem ők azok. Fölöttük is ott van. Nem lenne semmi hatalmuk, hanem adatott volna nekik. Nabukodonozor is azt hitte, hogy ő a csúcs. Mert éppen egy világbirodalom élén uralkodott. Aztán ette a füvet egy darabig, meg az állatokkal együtt lakozott, mert megbolondult, mert Isten megbolondította ezt az embert, és megalázta őt. És aztán rájött arra, kiadta a rendeletbe, ugye, meg is írta, hogy nem én vagyok a király, hanem az Isten a király, az élő Isten, Dánielnek az Istene. Azt kell imádni, és azt kell tisztelni, nem engem. Szerepet tévesztettem. Jézus felette áll, testvérek, a természeti erőknek is, amit egy csomó ember ugye istenít. Ki hozta elő a földből az embert? A természet. Ugye, a halott természet előteremtette magából az élő lényeket, meg az életet. Ilyen okos a természet, ilyen hatalmas a természet. Jézus nagyobb, mint a természet. Attól eltekintve, hogy ez a nézet egy bolondság. Mert halottból, élettelenből soha nem lesz élő. Már Louis Pasteur is megmondta. Ennek ellenére mégis hiszik emberek. Mert hogy a természet mekkora nagy csodatevő. Az élő Jézus az, aki teremtette a mindenséget, ahogy a Biblia leírja, testvéreim. Hát ez csoda, ő nagyobb, mint a természet. Ő erősebb, mint a természet. Talán a sors az irányít mindent, a személytelen sors, amiben egy csomó ember hisz, hogy a sors így meg úgy vezeti az ő életét. Nincs ilyen, hogy sors. Ez egy bálvány istene volt a pogányoknak, ők találták ki maguknak a sors, a mojrák, akik ott gömbolyítják a fonalat, és akkor ők. Ezek megfoghatatlan, nem személyes létezők. A görögök se gondolták, meg a rómaiak se gondolták a mitológiájukból, hogy ezek ilyen, tényleg ott ül valaki, aztán. Ezek erők, személytelen erők, akik irányítják az emberek életét. Ezekbe hiszünk? Nem ezek irányítják. Jézus irányítja, az ő kezében van minden hatalom mennyen és földön. Testvérek, csodálatos dolog ez, hogy persze valaki megkérdezheti, hogy na hát a világ azért nem úgy néz ki, mintha Jézus uralkodna rajta. És akkor mi azt mondjuk, hát lehet, hogy nem úgy néz ki, de ettől függetlenül Jézus uralkodik rajta. Mindent a kezébe tart. Kicsit olyan a helyzet, mint akkor, amikor mondjuk a második világháború idején a németeket már legyőzték. De még ők harcoltak. Már mindenki tudta, hogy már végük van, de ők még hősiesen küzdöttek. Folytatták az utóvét harcokat. Ebbe a világba, testvérek, a sátán folytatja az utóvét harcokat. A gerilla harcot, a gerilla háborút, amit látunk, az nem több, egy legyőzött ellenségnek az utolsó vergődései. Lehet, hogy nagyokat rúg a világba, és sok nyomorúság történik a családjainkba, a közösségeinkbe, az országunkba, vagy a világ valamely pontján. Sok gonoszság, és mi kiabálni kezdünk rögtön, mert úgy érezzük, hogy nekünk ilyenkor az Istent kell vádolni, hogy ugyan miért engedte meg ezt is, meg azt is. De ettől függetlenül Jézus az Ura a mindenségnek, aki kezében tart mindent. És pont azért történnek ilyen dolgok, hogy az ilyen zúgolódó, meg tiltakozó emberek végre magukba szálljanak egy kicsit. És elismerjék azt, hogy nem ők a világ urai, hanem van egy más valaki, aki uralkodik a dolgok fölött. Minket, testvérek, ez a dolog, hogy Jézus uralkodik a mindenség fölött, és ő neki az Isten egy olyan hatalmat adott a kezébe, amivel senki nem rendelkezik, ez minket ma is arra indít, hogy leboruljunk és imádjuk ezt a Jézust. Ha hívő keresztjének vagyunk, akkor ezt teszünk, ha nem, akkor nem csináljuk. De ha hívő keresztjének vagyunk, akkor leborulunk és dicsőítjük Jézust, mint a világ urát. Sőt, testvérek, nem csak, hogy dicsőítjük imádságunkban napról napra, amikor csak mi összekulcsoljuk a kezünket, ezzel kezdjük, hogy dicsőítjük a mi atyánkat is, de Jézusunkat is. Nem csak dicsőítjük, hanem őt ilyenként valljuk meg. Ilyenként képviseljük a világba, így prédikálunk róla. Itt is, meg az utcán is, meg a villamoson is, meg a szomszédba is. Mi Jézust így valljuk meg. A megváltót, aki végtelenségig megalázta magát, hogy el ne veszünk, hanem örök életünk legyen, de akit fölmagasztalt az Isten, és most mindennek az Ura. Prédikáljuk Jézust, mint győztes Urat, és ugyanakkor hívjuk az embereket arra, a gyerekeinket, az unokáinkat, a szüleinket, a nagyszüleinket, hívjuk, hogy embertársam, drága barátom, drága anyám, drága gyerekem, higgyél az Úr Jézusban, mert el fogsz kárhozni. Így meg üdvözülsz, egy más minőségű életet fogsz élni, és a halál után nem is beszéljünk, azután is mennyivel csodálatosabb lesz. Ne tanakodjatok, testvérek, én is ezt mondom nektek, akik még nem hittek Jézusba, ne tanakodjatok sokáig. Mert mi magyarok ilyenek vagyunk, hogy tanakodunk állandóan saját magunkkal. Tusakodunk tester és vérrel. drága árat fizettünk már érte mi is, mint nép, azért, mert állandóan tusakodtunk, aztán lemaradtunk például a második világháborúból való kiugrással is. Addig-addig tusakodtunk magunk, ahogy megtegyük, vagy ne tegyük, vagy hogy tegyük, vagy hogy ne tegyük. Aztán utána ittuk a levét. Örökvesztesek leszünk, testvérek, mi is, ha lemaradunk arról a pillanatról, amikor Jézus előtt meghódolhatnánk, amikor esetleg netalántán ezt nem örömhírként veszük, hogy mi leborulhatunk a mi drága megváltó Urunk előtt, legyen áldott érte a neve, hanem még sértésnek fogjuk föl. Mert van, aki sértésnek fogja föl, hogy ezt mondjuk neki. De hát akkor is ne tanakodjatok, ne a láthatókra, az indulataitokra, a vágyaitokra, a saját képzettségetekre, nem tudom, mire nézzetek, hanem az ígére, ami azt mondja, hogy Jézus az Úr. És hódoljunk meg előtte. És mi testvérek, nem csak, hogy imádjuk ezt a Jézust, és nem csak, hogy hirdetjük őt, és hívunk az ő követésére, hanem testvérek, még ráadásul élünk is ezzel a Jézussal. Mi ezzel a Jézussal élünk, ugye? Vele kelünk föl, vele fekszünk le. Vele élünk, testvérek. És nem árnyékolják be a hangulatunkat, meg az érzéseinket olyan dolgok, amik egyébként beárnyékolhatnák. De mi Jézussal vagyunk. Nem félünk a sátántól, a haláltól, a természet erőitől, a nem tudom mitől, mert Jézus kezében tudjuk az életünket. Jönnek kísértések, Jézussal győzedelmeskedhetünk. Tudjuk, hogy mi lenne a jó, de nem tudjuk, hogy hogy csináljuk meg. Jézushoz imádkozunk, hogy segítsen meg minket. Hogy olyan anyák lehessünk, olyan férfiak lehessünk, olyan gyerekek lehessünk, aminek ő akarja, hogy legyünk. És ő vele menni fog, ő vele igen. Ő vele mi is győztesek leszünk. És mi azzal a reménységgel nézünk, testvéreim, a jövőbe, hogy a világ történelemnek a csataterén végül csak ő marad, győztesen állva. Ezt olvassuk az ígébe, hogy nem az arisztokraták, nem a rideg demokraták, nem a szocialisták, nem a vallási vezetőknek magukat tartó hamis proféták, nem a pöfeszkedő diktátorok, nem a média manipulátorai, nem ezek fogják kimondani a végső szót, hanem Jézus fogja kimondani ugye a végső szót a mindenség fölött. És akkor, amikor mindent legyőz, mondja, akkor megint meghajlik, mint egy alázatos uralkodó, azelőtt, aki nekiadta ezt a mérhetetlen hatalmat az Atya Isten előtt, és átadja a hatalmat Istennek. Amelyben, és illetve akiben ő maga is benne rejlik. És Isten lesz, mondja az apostol, végül minden mindenekben, vele kerül összhangba az egész mindenség. És semmi, és senki nem lesz, aki ezt a hatalmas rendet, és hatalmas harmóniát, ami akkor lesz, megronthatná. Hozzáfoghatna újra a megrontásához. Mert hogy olvassuk a jelenések könyvében, a pokol és a halál, a sátán és az összes szó vettetnek a tűznek tovább. Nem lesz több lehetőség. Jézus lesz, testvérek, a győztes. Azzal fejezzük be, hogy látjuk ebből a Pál apostolnak ebből a drága szavaiból, hogy Jézus mennyire fölemeli ő. Ő az első a halottak közül. Őt követik majd a többiek. És magyarázza tovább ezeket a dolgokat, amit nem akarom még egyszer elmondani. Föl ragyog belőle Jézus. Föl dicsőül, elénk ragyog elő ezekből a szavakból az Úr Jézus, testvérek. Itt is, most is. És ezek után mi nem tudjuk azt mondani, ugye értitek, nem tudjuk azt mondani, hogy Jézus egy vallás alapító. Ő nem vallás alapító. A világ ura nem egy vallás alapító. Őt nem tudjuk egy sorba tenni, bocsánat, Buddhával, akit megemésztett valahol a halál. Nem tudjuk egy sorba helyezni Mohameddel, akit ugyancsak megemésztett a halál, és nem jöttek onnan vissza soha többé. Nem tudjuk egy sorba tenni még sok más egyéb nagyszerű emberrel, mert ő mindezek fölött áll. Ennek a világnak az ura, és mi húsvétkor különösképpen is imádjuk őt, aki vissza fog jönni, és mindenki meglátja, és mindenki fölött kimondja a döntő szót. Segítsen minket, ami Urunk, testvérek, ami drága Jézusunk, hogy tudjunk benne hinni, tudjuk őt követni, tudjunk róla tanúságot tenni a hétköznapi életben, mindenhol, ahol járunk, mégpedig ilyen dicsőséges személyként. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus, a drága ünnepet, húsvét ünnepét, amikor visszaemlékezhetünk a te valóságos feltámadásodra. Köszönjük néked, hogy mi a templomban nem egy mitoszról, nem egy legendáról, nem egy meséről gondolkozunk ilyenkor, hanem a valóságról. Akkor is, hogyha ezért bennünket bolondnak néznek sokan, megvetnek, vagy kigúnyolnak, kinevetnek. Köszönjük néked, hogy te mégis az ige által erősíted a szívünket, hogy ne féljünk semmit. Te valóban föltámadtál a halálból, és élsz. Köszönjük néked, hogy hívsz minket arra, hogy hódoljunk neked, és imádjunk téged. Szeretnénk is ezt megtenni, Urunk. Valljuk a te színed előtt, hogy nincs más, csak te, aki ennek a mindenségnek az élén állsz. Kezedben vannak láthatók, láthatatlanok. Valljuk, Jézusunk, hogy te vagy az Úr, az uraknak az Ura, a királyok királya. Valljuk, Jézus, hogy mi semmik vagyunk hozzád képest. Bolondok vagyunk, erőtlenek, törékenyek, veszendő bűnösök. Nem vagyunk méltók arra, hogy szóljunk hozzád. Arra vagyunk méltók, hogy elkárhoztass minket, mert nincs semmi tisztaságunk, semmi szentségünk. Szeretnénk magunkat a porig alázni előtted, királyok királya és uraknak az Ura, és így imádni téged. Köszönjük néked, hogy te lehajolsz hozzánk, hogy átkarolsz minket, mert nem olyan diktátor vagy, akinek rideg-hideg szíve van, hanem olyan, aki az életedet adtad értünk. Köszönjük, hogy vigasztalni kezdesz minket, hogy ne féljünk tőled, hiszen te mindenkinél, mindennél jobban szeretsz, hiszen meghaltál, elvállaltad a mi bűneinket és azok büntetését, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Segíts bennünket, hogy vigasztalásodat meg tudjuk ragadni, el tudjuk hinni, és segíts, hogy a szívünket valóban neked tudjuk adni, testünket, lelkünket is, egész életünket tudjuk alárendelni a te dicsőséges uralmadnak, hogy vezethess minket, hogy irányíthasd a gondolkodásunkat, az értékeinket megszabhasd, a cselekedeteinket, a beszédjeinket megszabhassad. Kérünk, segíts és add, hogy valóban alárendeljük szívünket, lelkünket, életünket a te szeretetteljes uralmadnak. Köszönjük néked, hogy jót akarsz nekünk, és egy napon meg fogjuk ezt látni. Meglátja mindaz, aki hiszte benned, hogy föltámadunk dicsőségben, és ott lehetünk a te országodba, magasztalva téged, és téve majd ott is a dolgainkat. Segíts, hogy ott lehessünk majd, és átélhessük ezt a nagy csodát, és senki ne legyen közülünk, aki kimarad ebből valamiért. Kérünk téged, hogy te oszlass szét, te robbantsd fel szívünk hitetlenségét, te törd össze azt, és adj nekünk gyermeki bizalmat az ige iránt, a te drága kijelentett szavad iránt, a Biblia iránt. Köszönjük néked, hogy így jöhetünk most hozzád, és így készülhetünk az úrvacsora vételére, és ezzel a szívvel, ezzel az indulattal kérünk, hogy segíts, hogy hitáltal veled találkozhassunk, tudjunk imádni téged, és tudjunk megerősödni az odaadásban, az odaszánásban és a rólad való tanúságtételben. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a ti szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem azt, hogy amint láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik elkészítették magukat és kívánnak élni egyházunk felhatalmazása szerint is az úrvacsora jegyeivel, azokat szeretettel hívjuk és várjuk az úrasztalai közösségünkbe. Hirdetem azt, hogy a héten a következő alkalmunk az pénteken lesz az imaóra, este 6 órakor, erre is szeretettel várjuk azokat, akik szeretnének ezen részt venni. Jövő vasárnap a szokott időbe tartjuk majd a következő istentiszteletünket. Most az istentisztelet után majd egy kis gyülekezeti kirándulásra megyünk, akik jelentkeztek, vagy akik szívesen jönnek, mégis van hely, azokat arra kérném, hogy majd maradjanak itt, vagy valahogy verődjünk egy csoportba, Szarvasra mennénk át egy kicsit körülnézni. Úgy látom, elég jó idő van, nem zuhog az eső, kicsit melegebben kell fölöltözni, de el lehet tölteni egy pár órát jó sétával a Szarvas nevezetességeit megszemlélve. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora.